Egy kedves barátom beszámolt arról, hogy milyen betegség lépett fel az ő lánya életében, és azt mondta, hogy a történettel azt kezdek, amit akarok, csak hagyjam ki a gyermekének a nevét. Ezért én felolvasnám azt, hogy mi is történt, miféle betegség lépett fel a fiatal hölgy életében, és utána pedig elmondom azt, hogy mit adott nekem a mindenható Isten. Arra vonatkozóan, hogy ez a betegség minek köszönhető, és hogyan lehetne gyógyítani. A kedves barátom azt írja, hogy krónikus vérszegénység lépett fel a lányánál sok egyéb testi nyalánksággal. Megszűnt a menstruációja, teljesen elfogyott, 80%-ban az életerő benne. Egy teafőzése nála felért egy maratoni futás távjával. És ez sajnos nem túlzás. Elég kemény. Ágynak esett 18 hónapig, tehát másfél évig ágynak esett a fiatal hölgy. Most a történet közel 2 éve nyúlik vissza, előbb enyhe tünetek voltak, aztán egyre hangsúlyosabb és fajsúlyosabb. A jelenség első körében fáradékonysággal indult, majd egyre kevesebb és kevesebb volt a napi ébrenléti energiája. Utána bélgyulladások következtek, majd a kevés élelem elfogyasztásának teljes megreformálása. A helyzet tovább bonyolódott, és a test különböző helyein kezdtek olyan gyulladások megjelenni, amikről kiderültek, hogy nem voltak valódi gyulladások, csak fizikálisan ezeket a tüneteket produkálták. Középfül, torok, fogény és más gyulladások. Mindegyikről rendre kiderült, hogy valós módon nem volt gyulladás, de a tünetek sorra is rendszeresen jelentkeztek. Azt írjuk, a kedves feleségével együtt nyomozásba kezdtek, és ennek eredményeként fedeztük fel, hogy az ő betegsége egész Európában csak egyetlen országban volt hivatalosan nyilvántartva, Angliában. Tudományos neve Chronic Fatigue. Lehet, hogy nem írtam le helyesen a nevét. A történések lelki-szellemi háttere irgalmatlan önbecsülési hiány lépett fel, ami mindenféle kezdeményező készség félelmével párosult. A jelenség ennél pár centivel összetettebb, de maradjunk ennyinél. Itt egy picit megállok. Többször beszéltem arról, hogy igazából az, hogy az embernek önbecsülés vagy önbizalom hiánya van, az nem rossz dolog. Persze ebben a fizikai világban, ebben az elbukott versenyszellemre épülő társadalomban hátrány tud lenni a föld életben. Hogyha nincs az embernek önbecsülése, nincs önbizalma vagy magabiztossága. Azonban, mint tudjuk, teremtőnk szerint nekünk nem önbecsülésünk kéne legyen, nem önbizalmunk, hanem bizalmunk, ami látszólag olyan, mint az önbizalom, vagy a magabiztosság, de mégsem az. Mert nem ugyanaz, amikor a gyermek bízik a saját erejében, tegyük fel 10 éves gyermek bízik a saját erejében, vannak erősebbek, mint ő, nagyobbak, idősebbek, mint ő. Hogyha a saját erejében bízik, akkor nem biztos, hogy győzni fog. Lehet, hogy kudarcba fullad az ő ambíciója. Tehát, hogy bármilyen erőmutatványról is legyen szó. Tehát, de hogyha a gyermek az apukájában bízik, az már teljesen más. Tehát az önbizalom az nem menti meg a gyermeket, mert előbb-utóbb fog találkozni a méltó ellenfelével, mint ahogy ez történik is a világban. Tehát, hogyha az ember a saját erejében bízik, a saját értelmében, előbb-utóbb meg fog jönni egy másik ember, aki erősebb, mint ő, aki értelmesebb, mint ő, aki ügyesebb, mint ő, intelligensebb és szebb, mint ő. Azonban, hogyha az ember, a gyermek, az ő apukájában bízik, a mennyei édesapjában bízik, akkor már teljesen más a helyzet. Tehát amit a kedves barátom ugye itt problémának jelölt meg, hogy önbecsülés hiány az valójában nem betegség, az nem hiány, hanem hogy igazából az volna jó, hogyha mindenkinek önbecsülési hiánya lenne, önbizalom hiánya lenne, és mindenki bízna a mindenható Istenben. És akkor lenne éden még itt a Földön is, hogyha az emberek nem a saját értelmükben bíznának, nem a saját erejükben bíznának, hanem a mindenható Istennek a jóságában, az ő bölcsességében, az ő szeretetében. Szóval ennyit az önbecsülés, tehát én semmiképpen nem fognám erre. Persze, hogyha az ember nem ismeri Istennek a szavát, az ő kijelentését, vagy valamit nem kereste az ő szavát, vagy nem ismerte még meg, vagy nem találkozott vele. Tehát én magamra ismerek, tehát én is lehet, hogy azt mondtam volna, hogy ez lehet igen az önbecsülés hiánytól, ugye, hogy vérszegénysége van. De mindjárt meg fogjátok látni, hogy ezt Isten hogy látja. A Jézus Krisztusnak az édesatya, ugye mennyei atya, a proféták atya, a mi atyánk, hogy látja. El fogom azt is mondani. Szóval, mit tettünk mi a dolgok kinyomozásán túl? Először is kértünk egy égi vezetést. Itt az égi vezetés, ugye, aki hallja, aki volt már az ezotériában, én voltam, valamelyest én is benne voltam, lehet, hogy nem mentem olyan mélyen bele, mint más emberek, de én is voltam benne. Itt az égi vezetés ez az, amikor az ember úgymond ilyen ködösíti az igazságot. Tehát amikor én édesapámtól kérek 100 lejt, vagy édesanyámtól, akkor nem azt mondom, hogy a rokonomtól kaptam én 100 lejt, hanem azt mondom, hogy édesapámtól kaptam 100 lejt. Tehát az már nem égi vezetés, hanem ugye a mindenható Istentől kértem segítséget. Na de az ezotériában, a New Age-ben eléggé gyakori ez a megnevezés, hogy égi vezetés, amikor ugye az égiekkel kommunikálunk, és aztán abban lehet bármi. Bármi. Az égiekkel való kommunikációban. Tényleg Isten könyörüljön rajtam, nem szeretnék semmiképpen sem kevékedni, nincs nekem semmim, nem vagyok jobb, mint ők, nem vagyok ügyesebb, mint ők, nem vagyok szebb, mint ők, nem vagyok intelligensebb, mint ők. Bármim van, az Isten kegyelme. Ennyi. Ennyi. Csak elmondom azt, hogy ugye a kedves barátom, ő a New Age-ben van benne, az ezotériában, ezt az utat járta elég hosszú ideken keresztül, és így fogalmazta, hogy égi vezetést kértek a kedves feleségével. Utána már ezt a kérést többé nem ismételtük meg. Isten és csapata, se nem süket, se nem vak. Mondjuk ez igaz, hogy nem süket, se nem vak, csak azért az ima az nem csak arról szól, hogy folyton kérünk tőle, hanem arról is, hogy azt kérjük, hogy mi az ő akarata, hogy legyen meg az ő akarata, mutassa meg, mi az ő akarata. Ezt követően mi csak egyetlen dolgot tartottunk fent, napi szinten, egészségesnek képzeltük el úgy, hogy ehhez pozitív örömérzéseket is társítottunk. A vizualizált gondolat a jármű, a társított érzés a kerozin, ami mozgásban rendíti a járművet. Na, ezek vannak, aki nem volt a New Age-ben, ilyenek vannak, tehát ez a önszuggesztió, agykontroll, amikor én próbálok úgymond vizualizálni, sajnos ez a jelenség benne van a kereszténységben is, valamilyen mértékben, ez a Jézabel szellemisége. Azt mondja, a létezés zárójelben, illetve Isten bölcsessége első körben elvezette őt egy nagyon fegyelmezett és hithű portugál kisközösségbe, egy szimpatikus adventista kisközösség, ahol a napi szintű imák, bibliai passzusok napi két alkalmas elmélyítése alap volt. Biogazdálkodással tartották fenn magukat, a közösség tagjai ebben tevékenykedtek napi 6 órában. A lakhatási millió puritán volt, egyszerű, letisztult és szerény. A közösség minden tagja nagyon komoly szinten gyakorolta a szeretetet. Ezen a helyen élt velük egy közöttük több mint egy évig. Itt indult el valamennyire a gyógyulási folyamata, de adott fizikai jelenségek nem szűntek meg. Ekkor ismét mozgásba lendültem, ezennel egymagam, és találtam egy olyan magyar doktornőt, aki Ausztriában él, és kitanulta Kínában az ősi kínai gyógyászatot. Erről addig is tudtam, hogy a legjobb a világon, de miután kapcsolatba kerültem vele, erről meg is győződtem. Az ajurvédikus és a kínai ősgyógyászatnál jobb nemigen van a Föld nevű bolygón, már ami a fizikai, testi kezeléseket és gyógyításokat illeti. A germán medicina pedig a lelki összefüggések gyógyításának legjobbja, mondja a barátom. Mivel a fenti lehetőség szó szerint szinkronicitás alapon jött be az életünkbe, nem volt kétséges, hogy ez is az égi segítő jobb része. Summa summarum, a lányunkat hazavittük a portugáliai közösségből, ahol nagyszerű, Jézus követő, hithű és igaz embereket ismertünk meg. Csak a legnagyobb tisztelettel és szeretettel tudok róluk beszélni és emlékezni. Lányunk sok mindent tanult náluk, de bő egy év távlatából kiderült, hogy ez a hitvonal nem feltétlenül az ő útja. Más lelkülettel jött el onnan. Isten jelenléte az életében jelentősen átalakult, és sok hasznos lelki ajándékot sikerült onnan megkapnia. Ebben a közösségben szerzett tudomást egy román úriember életéről és munkásságáról is, amit egy könyv formájában ismert meg, de a könyvet végül én fordítottam le magyar nyelvre számára, mivel a kiköltözésünk pillanatában túl kiskorú volt még ahhoz, hogy a nyelvet megtanulja. A fordítás együtt én is elolvastam a könyvet, és nagyon szimpatikus élettörténetet sikerült megismernem, ahol a Jézusi csodák hosszú sorát lehetett elolvasni. A érdeke jó szíve elküldöm eredeti román nyelven. A történet már ott tart, hogy az Osztrákiában élő magyar doktornő tavaly augusztusban kezelés alá vette. Ez egy komplex és 6-8 hónapot igénylő természetes kezelés, kizárólag kínai gyógyfüvek speciális kombinációjával. A kezelés látványosan felgyorsította a portugál közösségben elindult folyamatot. Felgyógyulása kapcsán szeptemberben megérkezett egy nagyon jóra való, szorgalmas és minőségi lelkületű srác az életébe, aki pont kindolgozik Labancföldön. Október második felében kivitte magával a lányunkat is, ezzel a mozdulattal közele került a kezelést végző doktornőhöz is. Ahogy ezt jeleztem, mára 80-85%-os a felépülési arány. 6 órás napi műszakban már ugyanannál a szádánál, ahol a srác is dolgozik, ő is tevékenységbe kezdett. Február végére tehető az az időzóna, amikor remélhetőleg eléri a 100%-os állapotot. Mindezt úgy, hogy orvosi bergekben gyógyíthatatlannak ítélt betegségről van szó. Itt-ott, ahol erről hivatalosan is besorolás van, ugyanis Magyarországon ezzel semmit sem tudnak kezdeni, de szinte sehol Európában. Szóval hozzáfűzik, kedves barátom, hogy nem csodatétel történt, hanem egy belső intenzív szellemi folyamat eredménye, aminek a legfőbb támogatottsága nem a mi érdemünk, hanem azé, akiben is, akifelé belső bizonyossággal vagyunk. Istenhez nem most nem unos, untalan könyörögni kell, hanem őszintén, szerényen és szívbeli szerettel kell, vagy inkább érdemes fordulni. Egyszer is alaposan. Nem vár el tőlünk sem könyörgést, sem esdeglést, sem hamuszórást a fejünkre, nyílt őszinte egyenes bizalommal telt szív és egy alapos alkalom. Utána hagyni kell, hogy az isteni képezett fogaskerekei beinduljanak és megvalósítsák azt, amit a gyermeke kért. Ennyi pont. Szóval ez a barátomnak a levele, amiben elmondja, hogy az lányával mi történt. Hát elég kemény az itt, ez a másfél év az ágyban. És amikor nekem elküldte ezt a levelet, én egyből kaptam a jelentéseket a mindenható Istentől, azonban volt olyan hitvány, hogy nem válaszoltam akkor, halogattam, elhalasztottam, majdhogy nem meghalasztottam a választ. Pedig az Úristen egyértelműen mutatta, hogy körülbelül te miről van szó, és mit kéne neki leírjak. És nem írtam le, nem küldtem el, nehogy megsértsen, nehogy megsértődjön. Csinálják úgy, ahogy akarják. Persze ez továbbra is érvényes. Azt csinálnak, amit akarnak. Úgy gyógyulnak, ahogy akarnak, ugye? De én ebben a levélben leírtam, amit Isten nekem mutatott arról, ami történt az ő gyermekével. Tehát a Biblia Istenének szemszögéből ez a dolog a következőképpen fest. Hát először is elmondanám, hogy a barátommal, noha régóta ismerjük egymást, több évtizede, tehát több mint 2,5, talán közel, hát igen, 2,5 évtizede ismerjük egymást. Ő az ezotéria útján van, a New Age spiritualitás útján van, amiben nekem is van Én is nyertem betekintést, és voltak levélváltásaink, elég sok, beszélgettünk, és ő az apokrif evangéliumok istenét tiszteli, amiről kiderült, hogy szöges ellentétben van a Biblia istenével, aki mellett, tehát a Biblia szavai mellett a mindenható Isten bizonságot tesz erővel és hatalommal. Ezt én neki elmondtam többször, hogy milyen csodák történtek, amióta ezen az úton vagyok. És elmondtam, hogy valami nagyon nem stimmel, mert hogyha igaz, például a Tamás evangéliumának a Jézusa, akkor az Úr Jézus, az evangéliumok Jézusa, ő akkor hazug. És fordítva, mert teljesen más szellemiség, más lelkület. Többen kérdezték, hogy mi a véleményem az apokrifekről. Olvastam, olvasgattam belőle. Nem volt szükségem arra, hogy kiolvassam teljes mértékben, mert az Úristen lélekben beszél hozzám és az ő gyermekeihez, és a lelkületet mutatja, hogy milyen a lelkülete. És röviden mit mondhatnék én az apokrifekről? Azt, hogy hát a bűnről nem beszélnek. Ez a nagyon kedves. Általában az ilyen New Age tanokban a kedves az, hogy a bűnről nem beszélnek. A testhez beszélnek, és nem a lélekhez. És hajlamosak arra, hogy a földi mennyországot hirdessék, miközben azt mondja az evangélium Jézusa, hogy a mennyek országa nem a földön van. Az én országom nem a földön van. Persze, ahogy mondja, a mennyek országa mi bennünk épül, közöttünk épül, hogyha hitre jutunk, de a mennyek országa, hogyha a földön lenne, akkor ő a földön maradt volna. De ő azt mondta, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Tehát az a mennyország, amiről ő beszélt, teljesen biztos, hogy nem az elbukott földi világban van, nem aradhadásban van, hanem annál valahol magasabban helyezkedik el, hanem is térben, akkor mondjam azt, hogy lélekben, vagy lelkületben, vagy tisztaságban. Tehát nem a súlyos, fizikai, materiális világban van Istennek az országa, hanem a mennyek országában. Azt mondja Jézus, hogy Isten lélek. Ezért, akik imádják őt, szükséges, hogy lélekben imádják őt. És akkor írom a levelet a kedves barátomnak, és hát ugye vannak azért, tehát beszélgetünk, nem haragszunk egymásra, legalábbis úgy néz ki, nem haragszunk egymásra. Én fohászkodom értük, az ő kedves lányáért is fohászkodom. Azért, mert nem értünk egyet, noha néha elég kevésen szól így. Tehát így jön a gnózis, amit ő megismert a könyvekből, különböző helyekről is. Így elég magasról beszél, de én ezért nem kell haragudjak rá egyáltalán, mert ahogy mondja Pál apostol, nekem nem test és vér ellen van tusakodásom, tehát nem embertársaim ellen van nekem harcom, hanem a szellemiség ellen, ami leuralja az embereket, engemet is leuralt és leural valamilyen mértékig talán. Tehát ezt mondja Pál apostol, hogy a magasságban lévő hatalmasságok ellen, amelyek a magasságban vannak, tehát a szellemiség ellen van nekünk harcunk, és nem emberek ellen. És így többször felrótta nekem, hogy kárhoztatom őt, ugye, mert azért elég kemények, tehát a Biblia szavai azok kemények, szembesítőek. Isten nem azt mondja, amit hallani akarunk, ami jó a mi testi füleinknek, hanem ő azt mondja, amire szükségünk van ahhoz, hogy megmeneküljünk. Tehát Isten így beszél hozzánk. Ezzel szemben az ezotéria istene az olyan érzelgős, pont, ahogy mondja Pál apostol, amikor beszél Timóteushoz, hogy az utolsó időben nagyon nehéz idők állnak be, az emberek elfordulnak a józan tanítástól, és a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük, elfordítják a fülüket a józan tanítástól, és a mesékhez odafordulnak, és a saját kívánságaik szerint szereznek maguknak tanítókat. És ez így is történik, veszünk könyveket, megyünk tanfolyamokra, vásárolunk, gyűjtünk, robotolunk, pénzért, pénzen vásárolunk igazságot. Már ez elgondolkodtató, már ezen a ponton lebukik a New Age istene, mert Jézus ismételten kijelenti, hogy az igazság ingyen van. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és vegye az életvizét ingyen. Én minden videón végén elmondom azt, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Tehát az igazság, az egészség, ami az élő Istentől van, az ingyen van. Hogyha nem lenne ingyen, akkor Isten igazságtalan lenne. Hogyha én meg kéne vásároljam az igazságot tőle, akkor azt jelenteni, hogy Isten igazságtalan a szegényekkel, a nincstenekkel szemben. Márpedig Isten azt mondja, hogy boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények. Tehát nem a gazdagok, és nem az okosok és értelmesek, hanem azt mondja Jézus, hogy Az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek elől, de a kisdedeknek, a gyermekeknek meg van jelentetve. Tehát ebben különbözik az élő Isten, az Úr Jézus Krisztusnak az atya, a mi atyánk. Ebben különbözik a New Age istenektől. Az ezotéria, a modern spiritualitás, a jóga, a reiki, a gnózis istenétől. És itt akkor felolvasnám a levelet, amit írtam a kedves barátomnak. Azt mondom neki, hogy kedves barátom, kérlek bocsáss meg nekem, amiért kárhoztattalak. Azon tűnődtem, hogy miért írod, hogy kárhoztatlak téged, és még sok embertársamat. Amikor azok az emberek, akik hallgatták beszédeimet, amelyeket szólhattam Isten kegyelme által, meggyógyultak. Tehát én senkit nem károsztattam, hanem akik megszívlelték a szavaimat, meggyógyultak, gyógyulást kaptak Istentől. Némelyek pedig az öngyilkosság küszöbéről szabadultak meg. Viszont miközben olvastalak, meg kellett értenem, hogy valóban kárhoztattalak téged, de nem úgy, ahogy te gondoltad, hanem azáltal, hogy amikor beszéltél a lányod betegségéről, én kaptam látásokat, amiket elhallgattam előled, hogy nehogy véletlenül megsértődj rám. Ezzel kárhoztattalak én téged, és ezért kérek bocsánatot tőled. Tehát én valóságosan károsztattam őt, mert Isten nekem adott látásokat és megértéseket arról, hogy ők miben vannak, és én ezt elhallgattam, hogy nehogy megsértődjön. Inkább halljon meg a lánya, vagy inkább vesztenek el, mintsem, hogy rám megsértődjenek. Nem lenne inkább fordítva a jobb, hogy inkább haragudjanak meg rám, akár engemet gyűlöljenek meg, de gyógyuljanak meg, gyógyuljon meg az ő lelkük. Tehát valóban károsztattam őt, és szégyellem magamat, ilyen a testi ember, amikor nem a lélekre figyelek, hanem a testre, hogy elhallgatom azt az igazságot, amit nem csak magamért, hanem embertársaimért is kaptam, hogy aki azt hallja, legalább kapjon esélyt a megmenekülésre. Meggyőződésem, hogy ellenszenvet váltanak ki belőled ezek a szavak, mert nincsenek összhangban azokkal a tanokkal, amelyekben hiszel. De mi van, ha az az Isten, akiről teljesen nyilvánosan beszélhetek napontaim már több mint 10 éve, ez az Isten a te gyermekedet is meg tudná gyógyítani, és ehhez csak annyira lenne szükség, hogy látást kér tőle, belátást, és a kontrollt, ami most még a te kezedben van, átadd az ő kezébe. Hogy érzed, meg tudnád-e tenni ezt azért, hogy a gyermeked visszanyerje az egészségét? Kérdezem a barátomat. Megpróbálom röviden elmondani, amit az Úristen mutatott arról, hogy mi okozta a gyermeked betegségét, és hogyan gyógyulhat meg. A válasz a kérdésre megtalálható a Biblia ószövetségi és újszövetségi részében egyaránt. Tudom, hogy szerinted a Biblia a sátán műve, mert kiherélték és meghamisították, mert ugye ezt mondják a New Age-ben, hogy a Biblia meg van hamisítva. Ezzel párhuzamosan az élő Isten az ő gyermekei számára a Biblia kijelentései mellett bizonságot tesz erővel és hatalommal, jelekkel és csodákkal és gyógyítással. Mindazonáltal bízom abban, hogy a mindenható Isten, aki szólt hozzám jelekkel és csodákkal, bizonságot tett a Bibliában leírtak mellett, ki fogja jelenteni neked, hogy mi az igazság ebben a kérdésben, hogy a Biblia hazug-e vagy igaz. Főképp akkor, ha ember létedre nem hiszed azt, hogy Isten vagy, mint hogy az ezotériában tanítják. Előjáróban még csak annyit, hogy teremtőnk szava szerint a vérben van az élet, a vérben van a lélek. Te azt mondod, a lányod kóros vérszegénységben szenvedett. A hugonnál, aki a modern spiritualitás tanait követte, szintén vérszegénységet állapítottak meg az orvosok. Tehát valamilyen oknál fogva a lélekből volt kevés nála is. Jézus pedig azt mondja e világ uráról, aki uralkodik ebben a világban, hogy tolvaj és emberölő volt a kezetektől fogva. Még csak annyit, hogy amikor találkoztam azzal a fiatalasszonnyal, aki közel 4 éve vérrákos volt, először neki is arról beszéltem, hogy a vérben van a lélek, és neki a lelke beteg. Noha kemények voltak a szavak, nem lázadt fel, hanem alázattal fogadta, amit mondhattam. Később pedig az Úr Jézus szavait, amelyek le vannak írva a Biblia új szövetségi részében, szintén alázattal olvasta. És az Úristen elvette tőle a vérrák elleni pirulákat, és teljesen meggyógyította. Amikor elment az utolsó vizsgálatra, kb. 25 ezer euró értékben vitt vérrák elleni pirulákat az onkológusnak, amiket nem használt el, és bizonságot tett neki is arról, hogy Isten gyógyította meg a vérrákból. Az első igerész, amit Isten eszembe juttatott a lányod története kapcsán, nem más, mint az első és a második, a bálványimádatról szóló parancsolat. Azt mondja a mindenható Isten, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedéziklen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezerézíklen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát ez a második parancsolat, ami a bálványimádatról szól. A második parancsolat egyértelműen kimondja, hogy a szülők bűnei miatt kell szenvedjenek a gyermekek. Tehát a gyermekek hordozzák a szülők bűneit. Emlékszem, hogy egyszer elmentünk Marosvásárhelyre, a kórházban meglátogattunk egy vérrákos fiatal srácot, és ő elmondta, hogy kórház tele van néhány éves leukémiás gyermekekkel, és senki nem beszél arról, hogy a vérben van a lélek, és a szülőknek a bűnei miatt beteg a gyermek, nincs aki erről beszéljen, mert mindenki olyan óvatos, mint én. És elmondtam, hogy ahogy örököljük szüleink biológiai vonásait, és az ő szellemi hozományokat is átvesszük tőlük. Tehát ha a szülők hamis, emberek által kreált istenképeket tisztelnek, azzal szenvedést hoznak az ő gyermekeikre. Kiszolgáltatják őket annak a szellemiségnek, amely elszívja a vérüket, a lelküket. Tehát erről szól a másik parancsolat, hogy ne hozzunk létre faragott istenképeket, sem az égiek, sem a földiek, sem a vízben lévők hasonlatosságára, sem az agyunkban ne hozzunk, ne kreáljunk istenképeket. Márpedig az ezotéria, a New Age ezt teszi. Új istenképeket hoz létre, és azokat táplálja be az emberek a követői fejébe. A második igerész, amit eszembe juttatott az Úristen, a Jelenések könyvében található. Megengedett Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profitának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Imé én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből, és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint, mondja az Úr Jézus. Ez a rész a Jelenések könyvében a második parancsolatot erősíti meg, és kiegészíti azt azáltal, hogy nyilvánvalóvá teszi, hogy kik az idegen istenek, amelyek miatt szenvedniük kell a gyermekeknek. Jézabel ebben a részben arra a szellemiségre utal, amely által Akháb király felesége, Jézabel, megbabonázta az embereket. Ez a szellemiség a csábítás, a bűbáj, a varázslás és a paráznaság szellemisége, amely által Heródiás lánya is elbűvölte Heródest, és rávette, hogy vágassa le János fejét. Tehát az a csábítás, a bűbáj, a varázslás, a paráznaság szellemisége, és ez benn van a kereszténységben is. Az ezotériában, a New Age-ben még inkább elbűvölik hangzatos teóriákkal, pozitív gondolatokkal, érzelgős szavakkal elbűvölik az embereket, ez az érzelgőség, az a Jézabel, a New Age, a modern spiritualitás, tele van Jézabellel, agykontroll, pozitív gondolat, ez mind Jézabel emberek, ez mind Jézabel. Tehát ez a csábítás, a bűbáj, a varázslás, a paráznaság szellemisége, amely által Heródiás lánya is elbűvölte Heródest, és rávette, hogy fejeztesse le Jánost. Na de ki volt a keresztelő János? Ő volt a kiáltó szó a pusztában. Heródes lelkiismerete, aki kívülről szólt hozzá, mert belül már elhallgattatta azt. Ezt kell megérteni, emberek, hogy a kiáltó szó a pusztában, keresztelő János, ő volt Heródes lelkiismerete, aki kívülről szólt hozzá, mert belül már elhallgattatta azt. Mit tesz a Jézabel szellemisége a modern spiritualitás által? Ugyanazt, emberek, a varázslás szellemiségével, misztikus tanokkal elhallgattatja az emberek lelkiismeretét. Ezt teszi a modern spiritualitás, kiégeti, megöli az emberek lelkiismeretét, ahogy mondhattam korábban, ami az embernek a lelkében és a szívében volna a helye, az átkerül az agyba. A jóság, meg a segítőkészség, a szeretet, minden átkerül az agyba. Ezt teszi Jézabel, emberek. Tehát megöli a szívünket. Kiöli az emberekből a lelkiismeretet. Ezt teszi Jézabel a New Age tanokban. Egy fiatal anyukának, aki szintén benne volt a modern spirituális tanokban, nagyon szenvedett a kislánya. Egy-két éves kislánya nagyon szenvedett. Az anyuka pedig azt mondta, hogy neki ahhoz semmi köze nincs, mert a gyermek ezt a betegséget az előző reinkarnációjából hozta. Emberek, őrültség! Ezt teszi a Jézabel szellemisége, a modern spiritualitás, a New Age ezotéria, az általa megtévesztett emberekkel és az ő gyermekeikkel, a szülők miatt, a szülők tévegése, a szülők bálvány imádata miatt szenvednek a gyermekek. Szó szerint ez a szellemiség szívja a vérüket, és megpróbálja megölni őket. A gyermeket, írom a barátomnak, Isten szava szerint a házadat uraló szellemiség miatt vérszegény, amelyet a bűnnel bengetetek a házatokba. De mivel, hogy a modern spiritualitás szerint nincs bűn, csak tudatlanság, te sem akarsz tudomást szerezni a bűnről, amellyel hatalmat adtál a pusztítónak, a házad és a családod felett. Inkább elhiszed, hogy még tanulnod kell, tapasztalnod kell, mintsem, hogy elhidd, amit Isten mond. Miszerint a bűneinkből kell megtisztulnunk. Nekünk nem tanulni kell, nem könyveket olvasni kell, nem tanfolyamra járni kell, nem jógázni kell, nem reikizni kell, nem meditálni kell, hanem szembesülnünk a bűneinkkel, és azokból megtisztulnunk. Jézus azt mondja, hogy kérjünk tőle gyógyírt a szemeinkre, hogy meglássuk, mit tettünk, és őszintén meg tudjuk bánni bűneinket. Rengeteg ház és rengeteg család van, ahol a gyermekek szenvednek a szülők testi és lelki paráznasága miatt. De a mai modern spirituális szülők tagadnak, mert nem akarnak sem szembesülni a féltfelőzött bűneikkel, sem megszabadulni azoktól. Ekképp végignézik a gyermekeik szenvedését, azt gondolván, hogy a betegség oka a gyermek előző reinkarnációjában keresendő. Ezt teszi a modern spiritualitás, emberek. Az ezó könyvek, és sajnos ez a szellemiség jó mélyen belement, belefolyt a kereszténységbe is. Kedves barátom, igazad van abban, hogy kárhoztattalak téged, mert valóban azt tettem azáltal, hogy az Úristen ezt megmutatta nekem, és én elhallgattam előled, hogy nehogy megsértselek vele. Minek neked ellenség, ha olyan barátaid vannak, mint én? Borzalmas dolgokat láttam a közvetlen környezetemben, amelyek annak a szellemiségnek köszönhetők, amelynek te is elkötelezted az életedet. Ezért egyfolytában kellene beszélnem ezekről a dolgokról. Többször bizonságot tettem neked arról, hogy a Biblia Istene, akiről a modern tanok elhitetik követőikkel, hogy maga a sátán. Hatalmas csodákat tett kérés nélkül, csak azáltal, hogy akik hallották beszédeimet, megnyitották szívüket előtte, és engedték, hogy szembesítse bűneikkel, és megszabadítsa őket azoktól. A legtöbben nem csak a bűneiktől szabadultak meg, és kaptak tiszta lelket, lelkismeretet, hanem a testi betegségeiktől is. Nekem teljes meggyőződésem, hogy ugyanezt veled is, a családodért is megteszi az Úristen, de nem fogja rád erőltetni az ő segítségét. A kérdés az, hogy hajlandó lennél-e elhagyni bűneidet és hiedelmeidet annak érdekében, hogy a gyermeket és a lelked meggyógyuljon. Mint mondtam, én sem téged, sem mást nem tudok meggyőzni arról, hogy amit írok és amit mondok, az igaz. De ha maradt még benned egy cseppnyi alázat teremtőddel szemben, és segítségül hívod az Úr Jézus nevét, ő megmutathatja, mi a különbség a New Age Jézusa és az Úr Jézus Krisztus között, akinek szavára minden emberi beavatkozás nélkül meggyógyultak azok, akik örömmel fogadták az ő beszédét. Azt mondtad, abban a portugálai adventista közösségben elindult a gyermeket gyógyulása, aki ugye vérszegénységben szenvedett, tehát 18 napon keresztül ágyban fekvő beteg volt. Tehát egy portugáliai adventista közösségben elindult a gyermeket gyógyulása. Ezáltal az Úristen jelzett nektek, hogy abban az irányban keresendő úgy a belső, mint a külső gyógyulás. Azonban sajnálatos módon sok vallási felekezet Jézus nevében törvény alatt tartja híveit, és elhallgatja a legfontosabbat, miszerint fontos az embernek ugyanan születni Jézus szavai és Isten ereje által, hogy megkapja az Istennel való személyes kapcsolat ajándékát. Ha ezek az emberek erről a fontos dologról nem beszéltek, akkor egy megcsonkított, erőtlen istenképet mutattak be ők is, amelyre senki sem akarna rábízni az életét, a saját és gyermek egészségét. Az általad említett gyógymódokról, a germán medicináról és a kínai gyógyászatról nem látom értelmét beszélni, mert amennyiben Istenhez fordulsz, vagy Istenhez fordultok, társtalanná válik a dolog, hisz, mint mondhattam, sokan, akik Istenre és az Úr Jézus szavára bízták az életüket, mindenféle emberi beavatkozás nélkül meggyógyultak, ugyanúgy, ahogy történt 2000 évvel ezelőtt is. Ilyen dicsőséges és jóságos, ami mennyei atyánk. Fohászkodom érted és a gyermekedért, hogy igazi gyógyulást kapjon, és abban a gyógyulásban Isten és az Úr Jézus jósága, féltő szeretete nyilvánuljon meg, hogy megtudják mások is, hogy ki az igazi doktor. Emberek, summa summarum, a vér problémák, vérszegénység, vérrák, ez mind azt jelzi számunkra, hogy baj van a vérrel. Azonban a vérben van az élet, a vérben van a lélek, tehát a lelkünk beteg. Sok ilyen történetről számoltam be már eddig is, hogy ahol az ezotéria istene bent volt a házban, ott felírtak ilyen problémák. A barátomék házában például, ahol volt a vérrák, a falon egy hatalmas ilyen okkult szimbólum volt, egy ilyen Excalibur, a Merlin varázsló kardja, rajta a pentagram meg minden, és mondtam a barátomnak, hogy ez mi az, és azt mondja, hát megtetszett neki, megvette, mondom, látod, ez a szimbólum, a sátán szimbóluma, az ördög szimbóluma. Mondom, nem ez öl meg titeket, ez csak megmutassa nekem, vagy másnak is, hogy ebben a házban milyen szellemiség uralkodik. A barátom kivitte ezt a szimbólumot a házból, és megsemmisítette. De elmondtam neki, hogy tudd meg, hogy a vérrákot, és az, hogy te megvakultál, nem a szimbólum okozta. A szimbólum csak jelezte számomra, hogy ebben a házban milyen szellemiség uralkodik. Ezt a szellemiséget pedig belülről, a lelketekből kell kidészíteni. A szembesülésekkel, a bűnbocsánattal, az élő Isten szavával, az újjászületéssel. És aki ezt vállalja, azokban a házakban, azokban a családokban, a mindenható Isten megtisztítja a vért, pótolja a vért a szent vérből, az Úr Jézus véréből. Hisz ez maga a megváltás, hogy ő a vérét adta értünk, hogy ne kelljen a mi vérünk folyjon a bűneink miatt, hogy megbocsátást nyerjünk. De hogyan nyerhetnénk megbocsátást, ha tagadjuk a bűn létezését, tocsogunk a bűnben, és a bűnök által behívjuk ezt a szellemiséget a házunkba, és felhatalmazzuk a gyermekeink élete fölött ezt a szellemiséget, hogy szívja az ő vérüket, az ő lelküket, az ő életüket. El sem tudom mondani, milyen fájdalom van bennem, mert egyszerűen tudatában vagyok annak, hogy én nem tudom sem őket, sem mást meggyőzni arról, hogy amit én mondok, az igaz. Én csak elmondom, de meggyőzni nem tudom. Ha Isten akar, akkor meggyőzi őket, és kívánom, hogy győzze meg őket, hogy lássa meg, hogy ő miben volt, ő milyen szellemiséget hívott be az ő házába, ami Isten képében mutogatta magát, mert neki is meggyőződése, hogy Isten szolgálja, és közben ugye a gyermekének vérszegénységben kell szenvednie másfél éven keresztül. Tényleg, Uram, irgalmasz, nem tudok más mondani. Sokkal súlyosabb a helyzet, mint gondoltam volna, és egyszerűen látom, hogy sem a barátomat, sem mást az elme szintjén nem tudnám meggyőzni. Ha a legegyszerűbb, legkézzelfoghatóbb, leglogikusabb érvekkel jönnék, akkor sem tudnám meggyőzni őket. Mert ez az újfajta szellemiség, a teozófia, antropozófia, ezek a modern irányzatok, az a sok szófia, az a sok emberi bölcsesség már teljesen úgymond leuralta az emberek elmét. Valahányszor próbáltam neki a bűnről beszélni, egyszerűen figyelmen kívül hagyta. Elmondtam neki, hogy én mivel voltam megkötözve, mint minden férfi. Volt ott a hazugság, képmutatás, paráznaság, szexfüggőség, pornófüggőség, perverzió, minden volt. Meg voltam kötözve, és én akkor szabadultam meg, amikor engemet megszabadított a tiszta vér által az Úristen. És erre nincsen reakció. Na, neked voltak ilyen problémáid, te küzdöttél ilyen bűnökkel, és teljesen figyelmen kívül adja a kérdést. Ezért tudom azt, hogy én nem tudok beérni az ő szívéig. Az elméjéhez beszéltem valamelyest, de a szívét nem tudom elérni. Azt maga mindenható Isten, a Szentlélek, az Úr Jézus, a feltámadt. Ha eléri, akkor talán meggyógyul. Mert így, ahogy én látom testi szinten ezt a dolgot, én úgy látom, hogy ha tőle fel a lánya, ne adj Isten, meghalna, meg kell történjen az, hogy ő eltemeti az ő gyermekét, akkor elkönyvelni azzal, hogy amúgy találkoztam ilyen emberekkel is, én is hittem ebben, hogy semmi gond, a gyermek meghalt, majd aztán reinkarnálódik, azért halt meg, mert ezt kellett ő megtapasztalja itt a földön, meg mit tudom én mi. Emberek, őrültség. Ez őrültség. Ez borzalmas. A gyermekek a szülők bűnei miatt szenvednek. Rengeteg gyermeket látta mostanában is. A szülők leplezett és tagadott bűnei miatt szenvedni. És a szeretet nevében a szülők elnézik, hogy a gyermekük hogyan szenved. És futnak orvostról, orvosig. De Istenhez nem futnak. Hisznek Istenben, technikában, reikiben, különböző módszerekben, de nem működik. És végül ilyen professzor, meg olyan professzor, meg kínai, meg germán, és mindenfajta medicina. És szembesülnünk kéne azzal, hogy nincs Isten. Nincs Isten. Azt hittük, hogy hiszünk Istenben, de nem létezik. Akiben hittünk, az nem létezik. A gyermekemet nem tudja meggyógyítani. És én félek attól, valósággal félek a kemény szívűségtől, amely képes végignézni a gyermeke szenvedését, és akár még azt is, hogy a gyermeke meghal az ő hiedelmei miatt, a hamis szellemiség miatt, amit átadott a gyermekeinek. Uram, irgalmasz, nem tudok más mondani. Aki megérte, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És dicsértessék az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel, mert nála van minden hatalom, emberek. Minden hatalom nála van. Olyan nevet kapott, amely név előtt minden térd meghajol, az égieké, a földieké és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Kívánom, hogy a kedves barátom is megismerje az Úr Jézust, mert az ezotéria Jézusát azt már megismerte, de az nem tud segíteni. Kívánom, hogy ismerje meg az Úr Jézust, az ő hatalmát, amivel legyőzte a halált. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.